A prédikáció alapigéjét a Máté evangélium a 16. fejezetének 24. verséből olvasom, amelyet tiszteletünk jeleként most fennállva hallgassunk meg. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Amen. Kedves testvérek, néhány nappal ezelőtt egy kedves régi barátunk, aki már elköltözött Kiskunhalasról, telefonon fölhívott, és megkérdezte, hogy mi reformátusok mit tanítunk az önmegtagadásról, mert ő hiába kereste az interneten a református igehirdetések között erről, alig talált valami, mi erről valahogy nem tanítunk. Én is utána néztem, valóban igaza van, ez annál is inkább furcsa, hiszen Calvin két teljes fejezetet szentel az önmegtagadásnak, és azt írja róla, hogy ez a keresztény életnek a lényege. De amikor beszélgettünk egy kicsit a telefonban, akkor hát arra jutott, hogy azért ez egy nagyon nehéz dolog. És arra kért, hogy ha lehet, akkor majd tanítsunk erről kicsit részletesebben, az önmegtagadásról, hogy mi is elmélyüljünk ebben a fontos és a keresztény élet lényegét képező tanításban. Hát tényleg nehéz, amit felolvastam az igékből, az is nehéznek tűnik, hiszen olyan súlyos kifejezések vannak benne, hogy aki meg nem gyűlöli az ő apját, anyját, testvéreit, sőt a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Meg azt mondja, hogy vegye fel a keresztjét, aki követni akar engem, és úgy jöhet csak én utána. Bizonyára nem könnyű ez a téma, és nem könnyű egyáltalán a keresztény élet maga sem. Jézus talán nem is mindenkinek mondja, legalábbis az evangéliumok itt különféleképpen idézik az ő szavait. Az egyik helyen azt mondja, hogy mindenkinek szól. Itt Máténál pedig ezt mondta a tanítványainak. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Bizonyára vannak fokozatok a keresztény életben. Vannak olyan tanítások, olyan üzenetek, amik mindenkinek szólnak, és olyan kedvesek és szépek, és vannak nehezebbek is, és talán azoknak szólnak ezek, akik tanítványok akarnak lenni, akik már eljutottak idáig, akik már meg akarják érteni az igének a lényegét, a mélységét, a valóságát, akik életre akarják ezt váltani. És jó, hogyha ezeknek a vágyakozó lelkeknek is szól a tanítás, nem csak mindig a tejnek az eledelét kínáljuk a gyülekezetnek. Nyilván persze, amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki meg nem gyűlöli az ő családját, az ő szeretteit, akkor ez valami olyasmire akar utalni, amit már mondtam is, hogy most valami nehezet mondok nektek. Mert biztos, hogy nem szó szerint kell ezt érteni, hanem a képes beszédéhez kell ezt sorolnunk, amiből több is van a Bibliában. Gondoljunk csak a tevére és a tűfokára, aminek át kéne menni a tevének a tűfokán ahhoz, hogy bejusson a gazdag a mennyek országába. Vannak ilyen hiperbolák, ilyen túlzások, azért, hogy ráirányítsa a figyelmünket valami nagyon fontosra. Hiszen Jézus alapvetően azt tanítja, hogy még az ellenségeinket is szeretnünk kell. Nyilván nem mondhatja azt, hogy akkor majd éppen a családtagjainkat kéne nem szeretnünk, vagy éppen meggyűlölnünk. Vagy azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, akkor nem mondhatja azt, hogy magadat meggyűlöld, és akkor hogyan fogod szeretni a fele barátodat, hogyha csak úgy fogod, ahogy magadat gyűlölöd. Nyilván ezt nem akarja tanítani, és nem is tanítja. De valami olyasmiről beszél itt, hogy valami nehezet akarok nektek mondani. Valami fontosat akarok mondani a sorrendről. Mert az ember a sorrendet olyan nehezen tudja helyesen beállítani, mint amilyen nehezet mondok én most nektek. Mert az a bajotok, hogy rossz a sorrend, hogy magatokat helyezitek mindig előre. Vagy éppen mást helyeztek előre, a családotokat helyeztek előre. Elől pedig senki más nem állhat, csak az Isten. És hogyha ez a sorrend így rossz, akkor az egész rossz lesz. Bármilyen szép dolgot teszek előre, az el fogja téveszteni, és félre fog benneteket vezetni. És ez olyan erős tanítás, és annyira fontosnak tartja Jézus, hogy ezt ilyen erős szavakkal és ilyen nehéz kifejezésekkel akarja a tudtotokra adni. Hogy gondolkodjatok erre, hogy lepődjetek meg rajta. Hogy mondjátok azt, hogy jaj, hát ez mégiscsak túlzás. Mit akar itt mondani? Gondolkodjatok erre rajta, ti gyülekezeti tanítványok, hogy miről is van szó. Ki az első az életetekben? Hogyan van a sorrend nálatok? Isten van-e az első helyen, és minden csak mögötte? Vagy pedig a régi módonak, ahogy megszoktátok, mindig valami más van előtte, és ha ráértek, ahogy mondani szokták, majd ha ráérek, akkor eljövök például templomba. Most nem érek rá, akkor nem jövök. Nem, mintha a templom lenne, a templomba menetel lenne az Isten szeretetének az egyetlen és a legfontosabb kifejezése és bizonyítéka, de jellemző a magatartásunkra ez, hogy valamikor majd sort kerítünk erre is, valahova betesszük az életünkbe, mondja a sokaság, majd ha ráérek, majd hogyha kedvem lesz, akkor foglalkozom ezzel. De mondja Jézus, ez így nem fog menni. Ha valaki nem teszi előre az Isten ügyét, az Isten országát, az Isten önmagában, és ezt nem a legfontosabb számára, akkor el fogja téveszteni a célt. És az nem tud a tanítványom lenni, és nem tud engem követni. Tehát jó az, hogyha megrettenünk tőle, és megijedünk, mert figyelmeztet minket arra, hogy igen, ez egy nehéz dolog. Nehéz dolog a sorrendet felcserélni, a régi helyet valami újat hozni, és Isten tenni az első helyre. Nem minthogyha ez nekünk olyan rettenetesen rossz lenne, sőt, ez lenne a legjobb. Hát Isten nem kívülünk van, nem rajtunk kívül van, nem úgy van, hogy majd magunkat megtagadjuk, és akkor megsemmisülünk benne, és helyette valami egészen mást fogunk első helyre állítani, hiszen Isten bennünk van. Isten az igazi arcunk, az igazi valóságunk. Amikor őt állítjuk az első helyre, akkor megszabadulunk minden mástól, és azok lehetünk, akik valójában vagyunk, és akinek Isten valójában teremtett bennünket. Hiszen Isten önmagának teremtett minket, és a saját képére teremtett minket, és így akarja a boldogságunkat szolgálni és munkálni. Tehát amikor megtagadjuk magunkat, amikor a háttérbe helyezzük önmagunkat, a saját elképzeléseinket, és Isten tesszük az első helyre, akkor önmagunkat találjuk meg benne, és az igazi valónkat tudjuk kiábrázolni és fölmutatni. Hogyan lesz ebből a önmegtagadásból egy valóság? Erről szól a mostani igénk, és erre tanít minket a Lukács példázata is. Az első tehát, hogy figyeljünk erre, és csodálkozzunk ezen, és gyönyörködjünk ebben, hogy amikor Isten megszabadít minket önmagunktól és minden kötöttségünktől, akkor találunk magunkra. Szép missziós történet volt, valamikor olvastam ezt egy malajziai lányról, most éppen Szabó Viktor is, a múltkori vendégünk beszélt erről a távol-keleti tapasztalatairól, hogy milyen nehéz is ott a kereszténységről beszélni, akár a buddhistáknak, akik mindent másképpen értenek, mint ahogy mi, akár a muszlimoknak, akik pedig hát hitehagyókat kitagadják, és nagyon keményen büntetik az ilyenfajta keresztény missziót. Azért mégiscsak van, és mégiscsak szolgálnak ott keresztény testvérek, és egy ilyen beszámolót olvasva, ahol egy malajziai leányt kereszteltek meg egy kis kápolnában, és amikor a misszionárius oda ment a szertartást elvégezni, ott voltak a lánynak a barátai, akkor látta, hogy van az előtérben egy kopott bőrön. És azt megkérdezte, hogy mit keres az ott, és mondták neki, hogy ez a lánynak a bőröngye, mert tudja, hogyha most megkeresztelkedik, akkor neki ott kell hagynia a családját, és hát gyakorlatilag elszakadt tőlük, el kell menekülni otthonról. Ilyen a keresztelés Malajziában. Ilyen a keresztények keresztelése is talán, amikor Jézus azt mondja, hogy Ezt jelenti az Isten követése, ezt jelenti, amikor önmagadat megtalálod, hogy leszámolsz mindennel a múltadból, és becsomagolod azt, amit van, és kész vagy arra, hogy tovább menjél. Kész vagy arra, hogy hátat fordíts mindannak, ami te voltál valamikor, aminek képzelted magad, aminek mások gondoltak téged, és kezdjél valami egészen újat. Persze mondhatjuk azt, hogy szörnyű dolog, de mondhatjuk azt is, hogy milyen jó. Milyen jó, hogy valaki valami újat kezdhet, hogy nem kell ott ragadni abba a múltba, abba a börtönben, amit jelentett volna ennek a lánynak az az élete, amit kiszabott volna neki az apja vagy a családja, és kezdhet valami egészen újat, valami egészen szépet. Ez a kereszténység maga. Kiszabadulunk a régiből, és kezdhetünk valami újat. Igaz, hogy ott kell hagynunk, de talán nem is baj. Nem kell annyira sajnálni azt a régit. Az Isten csodálatos dolgot kínál, valami egészen fantasztikusat, amit nem is álmodnánk, és amit el sem tudunk képzelni, hogy mennyire jót és szépet. Tehát nehéz ugyan elindulni, nehéz becsomagolni a kopott bőrönbe. Ha valaki megismeri az Isten szeretetét, akkor ezt mégis örömmel és mosolyogva tudja megtenni, úgy, ahogy az a malajziai lány mosolyogva készült a keresztelőjére, és nem könnyes szemmel. Ilyen az Isten hívása, ilyen az ő terve mindannyiunkkal, mindannyiunk életével. És aztán azt mondja Jézus, hogy aki utánam akar jönni, az vegye fel a keresztjét. Hát ez a központi üzenete a mai igehirdetésnek, és talán a keresztény életnek is. A keresztet felvenni mit is jelent ez? Nyilván a kereszt az egy rettenetes szenvedést jelent. A kereszt az a kivégző eszköz volt az ókorban, és a kereszt az mindannyiunk számára világos, hogy mi, amikor valami rosszra gondolunk, egy betegségre gondolunk, a szerettünknek az elvesztésre gondolunk, de hadd idézem Kálvin Jánost a keresztény önmegtagadásról, hogy pedig mennyire szükséges az ilyen meggyőződés, az kitetszik abból is, ha meggondoljuk, hogy mi is sok véletlennek vagyunk alávetve. Folytonosan más és más betegségek fenyegetnek bennünket, most a dögvész dühöng, majd a háború szerencsétlenségei gyötörnek kegyetlenül, majd megint a fagy és jégeső, megsemmisítvén az év reményét okoznak terméketlenséget, ami szükségbe dönt bennünket, feleségünket, szüleinket, gyermekeinket, rokonainkat elragadja a halál, házunkat tűz emészti meg. Ezek azok, aminek megtörtént esetén az emberek átkozzák életüket, átkozzák születésüket, perbe szállnak az éggel és a földdel, zugolódnak Isten ellen, és mivel jól értik a káromkodást, igazságtalansággal és kegyetlenséggel vádolják őt. Pedig az Istenfélő embernek ezekben is Isten kegyelmét és az ő igazi atyai szeretetét kell látnia. Mondja Calvin. Egy kicsit azért itt szigorúan fogalmaz Calvin János, mert többet kívánna a keresztény embertől, mint magától Jézustól kívánt az ő atya. Mert ha Jézus is fölvette a keresztet, de nem az Isten szeretetét kellett látnia benne, hanem úgy imádkozott, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Hogy úgy imádkozott, én Istenem, miért hagytál el engemet? Talán biblikusabb lenne a végét így fogalmazni, pedig az Istenfélő embernek ezekben is Isten kegyelmében és az ő igaz atyai szeretetében kell bíznia. Ezek között is. Ez az igazi újszövetségi biblikus mondat a végére. Hogy mindenek ellenére, ami történik, dögvész, háborúság, szeretteinknek az elvesztése, betegségek, mindenek ellenére bízom az Isten szeretetében és atyai kegyelmében. Nem kell mindent látnunk, mert az igaz ember hitben jár, és nem látásban. De bízni lehet benne, és ez a keresztnek a fölvétele. Akkor veszed fel a keresztet, amikor mindaz a rossz, ami történik veled, azt oda lehajolsz alá, és azt mondod, hogy mindenek ellenére én bízom az Isten kegyelmében, hogy ő mindezek között meg fog engem tartani, és a javamra fogja ezt fordítani. Ezt tanítja az Új Szövetség. Mindent a javamra tud fordítani. Bízom mindenek ellenére az Isten hatalmában. És ezzel a bizalommal veszem föl ezeket a terheket és ezt a szenvedést magamra. Ekkor válik keresztény. Hogy csak elfogadom, mint véletlent, és mint sorsot, amivel nem tudok kibújni alóla, és hát most ezt mérte rám Az Úristen az még nem kereszt. Még hogyha Istennek a nevét mondom is közbe ki. Hogy hát ezt akarta Isten. Az még nem kereszt, az nem fölvétel. Az most csak rád rakott valaki, vagy a sors, vagy az Úristen valamit, egy nehéz terhet, amit nyöksz alatta, és legfeljebb nem káromkodsz, mert te keresztény vagy, de az még nem lesz kereszté. Azért, mert nehéz hordanod, mert a válladon van. Kereszt akkor lesz, hogyha fölveszed. Hogyha lehajolsz hozzá, fölveszed, és azt mondod, hogy igaz, hogy ez rettenetes, de bízom abban, hogy az Úristen velem van, és valami jót hoz ebből ki. Mert neki van erre hatalma, mert neki van erre bölcsessége, és még ezt is javarma tudja fordítani. Még ezzel is terve lehet. Még ez is ő hozzá vezethet engem. Még ez is csiszolhat engem. Ez is méltóvá tehet hozzá. Majd valami lesz vele, és kezd vele. Így vesszük fel a keresztet. Ekkor válik keresztté valami. Hogyha a Krisztus bizalmához hasonlóan, az ő hitéhez hasonlóan viseljük ezt. Aki azt mondja, hogy nehéz ez, keserű a pohár, de fölveszem és Istenre bízom magamat, és majd ő kezd vele valamit. És majd fölhasználja a világ megváltására, vagy bármire, amire az ő atyai szeretetéből és hatalmából terve van és akarata van. Így lehet fölvenni tehát a keresztet, és azt mondja, hogy így lehet követni Krisztust. Hajolj tehát le a nehézségeidhez, a gondjaidhoz, a fájdalmaidhoz, és így emeld azt föl a válladra, és így mondd, hogy Uram, te kezdj ezzel valamit, és te tudsz ezzel valamit kezdeni. És fordítsd a javarra, mert te ezt meg tudod tenni. És akkor keresztté válik a teher, és minden szörnyűség is. Ebben a hitben, ebben a bizalomban születik ez meg. Jó azt, hogyha így tudunk mindenre tekinteni, és mindentől elszakítani magunkat, és mindent az Isten akarata alá, az ő tekintete elé helyezni, és így képviselni, hogy van fontosabb is, mindig van fontosabb mindennél. Mindig van fontosabb az Isten akarata, az mindennél fontosabb. Az ő parancsa, az ő szándéka, a szeretetre való felhívása, az mindig előbbre való. Van fontosabb még az életnél is. A kereszt ezt is jelenti. Van fontosabb az életnél is. Jézus így vitte a keresztet. Fontosabb az életnél is, az küldetése, az Isten akarata. Mindig szép példa ez, amikor valaki a kicsiben ezt meg tudja tenni. Kedves példám volt valamikor az innsbrucki téli olimpiáról 1964-ben, olyan régen volt már, manapság nem csinálnak, amikor a valamelyik olimpiai bobos csapat az tőle lemaradt csapatnak kölcsön adta a bob szegecsét, ami összetartotta a bobnak a szántalpát, hogy el tudjanak indulni, mert azok elvesztették, és így aztán ők valami tartalékkal mentek, és lemaradtak néhány másodperccel tőlük. De fontosabb volt nekik ez a fajta emberség, ez a fajta szeretet, hogy segítsenek a bajtársaikon, segítsenek a kollégáikon, mint a maguk győzelme. Hát manapság ilyet már lehet, hogy nem csinálna senki se a mai világban, hogy az ellenfelének kölcsön adja, kihúzza a saját szánkójából, és odaadja, hogy el tudjon indulni. És nekem ma jó lesz a tartalék. De milyen szép, hogyha mégis megtörténhet ilyen. És kifejezi ezt, hogy van fontosabb a győzelemnél. Még egy olimpián is. Hogy van fontosabb a sikeremnél, van fontosabb az én fényezésemnél, és ezt ki tudom fejezni. Ez is a kereszt fölvétele. Mert a kereszt ezt is jelenti, hogy van fontosabb még az életnél is. Az Isten törvénye, az ő akarata, hogy ő kedvesen és mosolyogva nézzen ránk, ez, ami igazán számít, és ez, ami igazán fontos. Aztán Jézus mond még egy példát a toronyról, a toronyépítésről. Ez is az önmegtagadásnak egy formája. Azt mondja, valaki tornyot akar építeni, akkor fontolja meg a költségeket. Itt ebben a kis példában, a képben most az az akar szó, ami nekem fontossá lett. Hogy el kéne döntened, hogy akarsz-e tornyot építeni, vagy nem. Először is. Mert ha csak úgy kedved van tornyot építeni, mert éppen most ilyen a hangulatod, akkor holnap lehet, hogy már nem lesz az. És akkor félbe fogod hagyni. Akarsz egy boldog házasságot építeni? Tényleg komolyan gondolod ezt? Akarsz-e valamit az életeddel kezdeni? Akarod-e, hogy legyen valami célja, vagy legyen valami terved, ami igazán örömmel tölt el, és ami tényleg neked való? Meg akarod-e ezt keresni? El kéne döntened végre, hogy akarod-e, vagy nem. Hogyha akarod, akkor vesz számot a költségekkel. Hogyha akarod, akkor meg is fogod tudni csinálni. A gyerekkoromnak szép emléke mindig, hogy Sopronban el szoktunk menni kirándulni, ott töltöttem mellette a gyermekkor éveit, és ez egy szép kiránduló hely volt, és ott mindig megcsodáltuk, a Károly királytól lenéztünk, és ott volt ott egy vár, amit akkor épített egy szakmunkás a saját kezével, ilyen kövekből. Úgy csúfolták a soproniak, hogy a bolond vár, mert hát kinek jut ilyet eszébe, hogy egy várat épít a szabad idejében. Most nem olyan régen arra jártunk, és már egészen nagy turisztikai látványosság. Most még mindig áll, meg még nagyobb, mint ami volt persze, mert azóta is építgette, és rám fölépült. Hát ez egy csodálatos üzenet annak, hogyha valaki akar valamit, akármilyen bolondságnak is tűnik, nem mondom, hogy ezt kezdjétek el most, hogy egy ilyen kis kalas közepén vagy a szélén, de a példának az tényleg érdekes, hogy még ezt is meg lehet tenni. Csak akarni kell, és időt kell rá szállni, és rá kell szállni egy életet. Mert most már ez legalább, nem tudom, 40 éve csinálja. Jézus azt mondja, döntsd el, hogy akarod-e ezt, akarsz engem követni. És ha akarsz, akkor meg is fogod tudni tenni. Akkor lépésről lépésre, lassan, de egyre inkább hasonlítani fogsz hozzá. Mert ez ilyen, olyan, mint a toronyépítés. Az önmegtagadás is ilyen. Ha akarod, akkor kezd el kicsiben. Nem kell egyből nagyot gondolni, hogy most te olyan leszel, mint Jézus azonnal, de kicsiben kezd el. Vedd észre, hogy mi az a kicsi, amit meg tudsz tenni. Reggel fölébredsz, és mi az a kicsi, ami most önmegtagadás számodra. Ugye egyáltalán fölébredjél, vagy fölkegyél. Lehet, hogy az is az már valakinek. És aztán, hogy mivel folytatod? Hogy rászánsz egy kis időt a vele való beszélgetésre. Ilyen kicsivel kezdődik minden. És hogyha ezt az ember gyakorolja, és építi tovább, akkor egyszer csak egyre nagyobb és nagyobb torony lesz. Vesz számot ezzel, hogy ne hagyd abba. Akarod-e, és kész vagy-e folytatni mindezt. Aztán Jézus azt mondja, hogy ez az önmegtagadás, ez olyasmi, mint amit a király tesz. Amikor a király hadba indul, akkor számot vet, hogy mekkora az ellenség, és ha kiderül, hogy túl nagy, akkor vagy tárgyalásba fog, vagy pedig szövetségest keres. Jó dolog ez, amikor az önmegtagadásra gondolunk, hogy nem baj az, hogyha kicsi az erőnk, de legalább vessünk ezzel számot. Nem baj az, hogyha azt mondjuk, hogy ez túl nehéz nekünk, de legalább ezt vegyük észre. És kérjünk segítséget hozzá. Keressünk szövetségest. Mert Jézus azt mondja, hogy mellettetek akarok állni ebben, és szívesen segítek én nektek. Nem kell egyedül csinálnotok ezt. Meg keressetek társakat ehhez. Hát ezért van a gyülekezet, hogy segítsünk egymásnak ebben. Hogy ne egyedül kelljen fölvenni ezt a keresztet és próbálkozni vele. Ne egyedül kelljen kitartani a toronyépítésben. Ne egyedül kelljen szembeszállni az ellenséggel. Keresd szövetségest, és mérd fel az erődet, hogy mire vagy te képes ebben, és ne vállald többet, mint amennyire képes lennél. Vesz számot azzal, hogy mit tudsz, és vedd észre, hogy nem vagy egyedül. Mert mindig Isten küld neked segítséget, küld neked embereket, hogyha ez tényleg őszinte vagy, komolyan gondolod, és elfogadod tőle ezt a segítséget. Most majd az istentisztelet végén lehetőségünk lesz, aki szeretne részt venni a doni hősöknek az megemlékezésében, róluk való megemlékezésben, kint a II. Világháborús emlékműnél, hiszen ezen a napon kezdődött meg a doni áttörés, és ennek a következtében a II. Magyar Hadsereg a több mint a fele odaveszett. Szörnyű tragédia ez a történelmünkben, Kiskunhalasnak a történetében is. Sokan gyászolnak, családok, nagyszülőket, rokonokat, most rájuk is gondolunk majd, ezen az istentiszteleten, imádságunkban, az áldozatokra, a hősökre, akik fölvették a hátukra a hátizsákot, mint egy keresztet, és elindultak az orosz télbe, és ott megpróbáltak, és meg is tették, hogy hősiesen helytálltak, és amit tőlük tellett, azt odaadták, akár az életüket is. De most itt az igehirdetésnek ezen a részén azt kell látnunk, hogy sajnos a királyok, a vezetők, azok nem voltak elég bölcsek ebben. Nem úgy voltak, ahogy Jézus mondja, hogy vessen számot az ellenséggel, és keressen szövetséget, és azt vállalja el, amire képes. Mert úgy mentek ki ez a hadsereg, a 200 000 emberünk, hogy nem kötöttek szerződést a németekkel, hanem csak úgy kimentek, kiküldték őket, és akkor a német parancsnokság azt tett velük, amit akart, és nem mondták előre meg, hogy mi ennyire vagyunk képesek. Nem tudunk 200 kilométeres frontvonalat tartani, mert ahhoz kevés az emberünk is, meg az eszközünk is. De nem tudunk helyette tartani 50 kilométert, vagy 100 kilométert, tehát erre voltak kiváló szakembereink. Meg tudták ezt ők egyből mondani, hogy mire képes ez a hadsereg. Azt lehetett volna vállalni. Nem a mi ügyünk volt ez, segíteni mentünk. A szövetségesnek a kötelességéből is, meg a tisztességéből is, de nem volt ez elég becsületes dolog a királyoktól, a vezetőktől, hogy így mentek ki a mi embereink, a mi fiaink, mi magunk, ő általuk. Hiszen Jézus megmondja, hogy aki harcba indul, az vessen számot az erejével, és annyit vállaljon, amennyit tud. Ha nem tud, ha kevés, akkor pedig tárgyaljon. És ha nem megy, akkor vonuljon vissza, és mentse meg az embereit. Ez a dolga egy királynak. Így emlékezünk tehát az áldozatokra, a hősökre, akik vállalták a lehetetlent, és a kötelesség szavának engedelmeskedtek, és fontosabb volt számukra ez a kötelesség, ez a becsület, akár az életük is. Ez az egyik oldala, a másik pedig tanuljunk ebből a hibából. Mi magunk a magunk életére nézve, ahogy Jézus mondja, vessetek számot, hogy mire vagytok képesek, és hívjatok szövetséget, vagy vonuljatok vissza, ne gondoljátok magatoknak többnek, mint amik vagytok. Mert nem kívánja ezt Isten tőletek. Azt kívánja, hogy ami tőletek telik, azt tegyétek meg, azt viszont kívánja. És hív segítségül a te megváltódat, és hív segítségül a barátaidat, a gyülekezet tagjait, a testvéreidet, hogy ne maradjál egyedül ebben a számodra önmagadban kilátástalan harcban. Mert Isten nem azt akarja, hogy elveszél, hanem azt akarja, hogy életed legyen, és bőségben éljél. Így folyik ez, az önmagunknak a megtagadása, magunk büszkeségének a háttérbe helyezése, hogy képesek vagyunk elfogadni segítséget is. Így van ez, hogy számot vetünk az erőnkkel, és kérünk erőt a kitartásra, hogy akarjuk-e igazán az önmagunk megtagadását és egy új életünknek a felépítését. Így van ez, hogy lehajolunk-e a szenvedésünkhöz, és fölvesszük-e Istenben bízva, és azt mondva, hogy Uram, te tudod, hogy ez hogyan lesz még a javamra, és ez biztos, hogy úgy is lesz, mert te ezt ígérted. Így van ez, hogyha vállaljuk ezeket a nehézségeket, és őt tesszük az első helyre, és így találjuk meg a magunk boldogságát és igazi valunkat. Isten segítsen minket ebben. Amen.